azok, akik ismernek, azoknak a világon semmi újat nem fogok mondani. De viszont azért is van a szívemben, amit szeretnék mondani, mert mindaz, amit most hallottunk, Elif, az mind-mind ebbe az irányba mutatott. A kérdések, hogy miért nincs ez másként, kérdések, hogy vajon miért nincsenek bizonyságaink, amiket rögtön megoszthatnánk. Gábornak a kérdés, hogy vajon hogy lehet, hogy elmegy a világ egy olyan irányban, ahol összemosódnak különböző hitek, és egyre inkább nem is a hit, hanem a hagyomány lesz az uralkodó. Szóval ezek mind ebbe az irányba mutatnak. Péter leveléből szeretnék néhány verset felolvasni. 2 Péter 2. Várom, 2 Péter 1, jó? A 12. versből olvasok. Ezért készülök titeket szüntelenül emlékeztetni ezekre, noha ismerősök vagytok a jelen való igazsága, sőt megszilárdultatok abban. Igazságos dolognak tartom azonban, hogy ameddig ebben a sátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket, hiszen tudom, hogy sátorom letevése hamarosan bekövetkezik, amint ezt Urunk a felkent Jézus világossá tette nékem. Serényen fogok arra törekedni, hogy elköltözésem után is ezekről minden időben megemlékezzetek. Mert nem kibölcselkedett mesék után indultunk, és ez fontos, mikor Urunknak a felkent Jézusnak hatalmát és megjelenését megismertettük veletek, hanem azért szóltunk, mert szemtanúi lettünk az ő fensége nagyszerűségének. Mert amikor Isten az Atya őt megtisztelte és megdicsőítette, ilyen szózat érkezett hozzá a fenséges dicsőségből: ez az én szeretett fiam, ki elnyerte helyeslésemet. Ezt a szózatot mi, akik vele voltunk a Szenthegyen, hallottuk. Így annál szilárdabbul tartjuk a prófétai igét, és helyesen cselekeszitek, ha úgy figyeltek rá, mint homályos helyen világító mécsesre, mindaddig, míg felvirad a nappal, és a hajnalcsillag felkel szívetekben. Előbb azonban tudnotok kell azt, hogy az írásnak egy proféciája sem származik saját magyarázatunkból, mert sosem keletkezett ember akaratából a profétálás, hanem a Szent Szellemtől vonzva Istenből szóltak bizonyos emberek. Mikor olvastam ezeket a verseket, ugye, hát legtöbbötök által ismert a Kubinyi Karcsi jutott eszembe, aki a elköltözés előtti hét végén szinte a saját jövőjéről beszélt, és valóban Isten őt magához szólította. Olvastam a részt, és azon gondolkodtam, hogy Uram, kéne nekem erről beszélni, aztán végül magadhoz szólítasz, és na, nyilván nem erről van szó, de vannak olyan hangsúlyok benne, amik nagyon-nagyon az életem hangsúlyai. Valami olyasmi jön át belőle, hogy nagyon tisztában volt azzal Péter, hogy mi a korszellem. Tisztában volt azzal, hogy bizony az őt körülvevő keresztény világ ugyan ismerős az igazsága, ugye a 12. vers már ezt mondta, hogy emlékeztetlek titeket, noha ismerősök vagytok a jelen való igazsága, sőt, megszilárdultatok abban. Hányszor meg hányszor éljük át mi is ezt, hogy tudjuk az igazságot, halljuk az igazságot. Te igéd igazság, az igazság szabaddá tesz bennünket. Nagyon sok mindent tudunk az igazságról. Azt gondolom, és tudunk arról is, hogy mi az a bennünket körülvévő korszellem, amiről a Róma 12 beszél, és hogy mennyire folyamatosan küzdünk a kettő között. Ismerjük, de nagyon nehezen megy át az életünkben a Róma 12. Ők is tisztában voltak az igazsággal. De mégis azt mondja nekik Péter, hogy mi nem kibölcselkedett mesék után indultunk, amikor Urunknak a felkent Jézusnak hatalmát és megjelenését megismertettük veletek. kibölcselkedett mesét. Annyira jó kifejezés. Érzitek? És érzitek, hogy mennyire ott van a kísértés, hogy az ember elmenjen ebbe az irányba, kibölcselkedett mesék irányába. Egyszerűen abba az irányba, hogy kapcsolat híján, mármint az Istennel való kapcsolat híján elkezdjen teológiát gyártani, doktrínákat gyártani. Azért is jól esett most ez a néhány bizonyságig, mert mindegyik arról szólt, hogy bizony kapcsolat híján nincs miről például beszélni itt. Összejövünk, mi nálunk egyre többször igyekszem Calvin téren minden alkalom elején ezt kérni, hogy akinek van valami, amit az Úrtól kapott, kijelentés, egyszerűen élmény, még csak azt sem mondom, hogy ilyen nagy teológiai igazságok, vagy ilyen nagy bölcselkedések, hanem egyszerűen ilyen, amit a Gábor most elmondott, hogy milyen nagyon jó, hogy a munkánkkal is tudjuk az Isten dicsőíteni, és egy-egy tapasztalat arról, hogy ez hogy működik, hogy a ti testetekben dicsőítsétek az Isten, a testi életetekben is dicsőítsétek az Isten, és biztos, hogy hosszabb lesz az út, mire ez úgy gyakorlattá válik mélyebben, de tény az, hogy egyikünknek sincsen szüksége kibölcselkedett mesékre. Amire szükségünk van, az a Krisztus jelenléte, a Krisztus valósága, annak a megismerése, és hát arról való bizonyságtétel. De amit mond az, hogy ő azért beszél, mert szemmel látta a Krisztusnak a nagyságát, a fenséges nagyságát. Szemmel látta. Nem kellett pótolni valami pótlékkal. Nem kellett arról beszélni, hogy én ugyan nem láttam a Krisztust, de sokat olvastam róla. És szívesen megosztom veletek mindazt, amit olvastam, mert amiket olvastam, azok megbízható forrás, olyan emberek, akik fönt vannak a YouTube-on már hosszú évek óta, ezen és ezen megnézitek a lájkolást, akkor tudjátok, hogy ők nagyon hitelesek. És hogyha megkérdezett tőle, hogy és neked mit mondott az Isten ezen a héten, akkor elmondja, hogy hány igehirdetést hallgatott meg azon a héten. És amikor mégis megkérdezett, és egyébként mit mondott a héten, akkor azt mondja, hát ezeket, tehát én tanultam végig. Nem ellene szeretnék beszélni, csak az, hogy ez a dolog, a kibölcselkedett mesék, az nem szükségképpen jelenti csupán azt, hogy te saját magad kibölcselkedsz egy mesét, és azt próbálod előadni nagy okossággal, hanem jelenti azt is, hogy ami nem benned van, amit nem az Istentől kaptál, amit hallottál, az óhatatlanul áthallással fogod továbbítani a környezetet felé. Nem a forrásból táplálkozol, hanem esetleg valakiből, aki a forrásból táplálkozott, és ez helyén való, de amikor te meghallgatod őt, akkor átmegy a saját szűrődön, és hogyha ebben a szűrőben nincsen bent a mindenható Isten vagy szent lelke, akkor óhatatlanul torz lesz, és óhatatlanul innentől kezdve az lesz, hogy te hogy értelmezted azt, amit a másik mondani szeretett volna. Mennyivel más ez, mint amikor ő elmondja, hogy szemtanúi voltunk az ő dicsőségének. És aztán az utolsó versekben azt mondja, hogy előbb azonban tudnotok kell azt, hogy az írásnak egy proféciája sem származik saját magyarázatunkból. Jaj, de szép mondat! Az írásnak egy proféciája sem származik saját magyarázatunkból. És persze, azon túl, hogy nyilván a Jézusra mutató proféciákról is szól ez, de azért éppen a Jelenések könyve, amelyik annyira jól megfogalmazza, hogy ez a profétaság lelke, az a Jézus Krisztusról szóló tanúbizonyság tétel, és abban a percben, hogyha hát ezt így nézitek, akkor körülbelül azt kellene olvasni, hogy előbb azonban tudnotok kell, mélyen a szívetekben kéne, hogy ott legyen, hogy beleivódjon az a biztos tudat, hogy az írásnak egyetlen egy olyan Krisztusról szóló tanúbizonyság tételesen származik, sem származhat a saját magyarázatunkból. Olvasunk sok Jézusról szóló nagy bizonyságtételt. Igen. Beszélünk róla? Igen. De hogyan beszélünk? Azért, mert kijelentette nekünk az igén keresztül az Isten, vagy egyszerűen azért, mert felszínesen beszivárgott a tudatunkba, és aztán utána mi saját magunk próbálunk ennek megfelelően, ennek a szellemében magyarázatot adni, hogy mit jelent. Annyira sokszor mosolygok, sokszor inkább bosszankodok azok, amikor hívő embere egészen bizonyos állításokat fogalmaznak meg arról, hogy ez ezt jelenti, az meg azt jelenti. És amikor egymás mellett több hívő ember egészen más mond, hogy mit jelent az ige, akkor persze lehet közös nevezőre jutni abban az értelemben, hogy megkeresni azt, hogy mi az, amiben egyetértünk, a többi pedig most pillanatilag elhagyni. De azért gondoljunk csak bele, ha az Isten szent lelke ugyanúgy működik mindannyiunkban, akkor valami nagyon nincsen rendben, hogyha ha ezt a módszertant követjük. Ugye Jézus azt mondja, hogy aki szereti őt, és megtartja az ő beszédeit, ahhoz megy, ott lakozik, és annak kijelenti magát. Valami olyasmi dolog a kijelentés, azt gondolom legtöbben tudjátok, de mégis hadd fogalmazzam meg. A kijelentés valami olyan dolog, mint ami nagyon pestélyesen szólva azt mondom, hogy amikor a tantusz leesik és csörden. Ismeritek ezt a kifejezést. Olvassuk ezerszer ugyanazt az igét. Felszínen az agyunkban, az intellektusunkban még talán el is játszadozunk vele, hogy akkor itt ezt mondja Joel, ott meg azt mondja, mint a Mikás, meg a jelenések, meg mi, és akkor összegerebjézzük az egészet, és megpróbálunk egy ilyen analitikus, szintetikus módszerrel kihozni, hogy akkor ez valószínűleg ezt jelenti, ez erre mutat, ez innen táplálkozik, onnan. Nem akarlak fárasztani, de ugye az kijelentés nem ez. A kijelentés valami olyan dolog, amikor mindegyiket szeretjük, mindegyiket ismerjük, az Istennek az igéjét, befogadjuk, szelítséggel, ahogy Jakab mondja, hogy szelítséggel fogadjátok a beoltott igét, amelynek van hatalma megőrizni a ti egész valótokat egyszerűen. Befogadjuk, de nem kicsapatjuk. Nem akarunk rögtön egy ilyen kémiai eljárás alá vetni az igét, hanem megvárjuk azt, amíg az Isten szent lelke valahogy egyszer csak megmondja, hogy ez a tied ebből. Ennek örülj, ezt én jelentettem ki neked. Amikor Péter vallást tesz Jézusról, akkor Jézusnak ez a mondata azért nagyszerű, mert az a különös, hogy Péter előtt legalább három olyan eset van az evangéliumokban, amikor elmondják azt, hogy te az Istennek a fia vagy. Ugye, és Jézus egyiknek sem mondja, hogy az én atyám jelentette ki neked. Péter tanúság tétel az első olyan, amikor Jézus odáll, és azt mondja, hogy igen, boldog vagy, mert ez nem a test és a vér jelentette ki, nem az intellektusod, nem az, hogy én csodát tettem, nem az, hogy megmondtam, hogy láttalak a fa alatt ülni, amikor még ott sem voltam, hanem az Istennek a szent lelke. Na, ez kijelentés. És talán ebből kéne mindannyiunknak élni. De akkor, hogy hogyan élünk ebből? Mindenki ismeri, és hát nekem tagadhatatlanul azok közül, amik nekem nagyon nagy kijelentések az életemben, az a János első levelének az első mondatai, ami annyira fantasztikus. Amikor János arról beszél, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel tapintottunk, amire felnéztünk, szemléltük közelről, az életnek igényéről. És az élet megjelent, és erről az életről teszünk bizonyságot nektek. És aztán elmondja azt is, hogy miért, de amit, hogyha itt leállunk, akkor rögtön érzékeljük azt, hogy mi az, ami hiteles, amit láttam, amit hallottam őtőle. Amikor fölnéztem Jézusra, és valami csoda folytán megjelent a valóság, az igazság a szívemben. És ráhangolódtam. Tudjátok, Gábor beszélt a vallásosságról. A vallásosságnak talán az egyik fő gondja, hogy nem abból él, amit látott, meghallott, személyesen az ő megváltójából, hanem amit látott, meg hallott mondjuk a saját gyülekezetében. Látott, meg hallott a saját pásztorától, vagy látott, meg hallott a saját anyjától, meg az apjától. Látott, meg hallott a testvéreitől. Rosszak azok, amik a szülőktől jönnek? Rosszak azok, amik a gyülekezettől jönnek? Rossz általában? Ezt azt mondhatjuk, hogy rossz? Nem rossz. Jó dolgok, amik akárhonnan jönnek. De van valami sajátossága az Isten velünk való bánásmódjának, az az, hogy azt akarja, hogy frissen szerezünk élményt őróla. Hogy ez a klasszikus manna probléma. Az a probléma, hogy amikor az Izrael megpróbálja a pusztai vándorlás alatt azt, hogy hát azért fürálle-felle egy picit elrakunk a mannából holnapra, meg holnap utánra, meg azutánra, megpróbáljuk azt, amink van, azt megbecsülni, hangsúlyozom, megbecsülni, akkor Isten gondoskodik arról, hogy megbüdösödjön, hogy tönkre menjen, hogy ne az legyen az ilyen nagyon hangzatos jelszó, hogy én megbecsülöm az atyáimnak az örökségét, meg megbecsülöm a szüleimnek az örökségét, meg megbecsülöm a gyülekezetnek az örökségét, az atyáink hagyomány. Jó dolgok. És könnyen lehet, hogy Isten ugyanarra fog eljuttatni. És ezt hangsúlyozom. Mert nem az a gond vele, hogy van, hanem az a gond vele, hogy nem az Istenre figyelek, hanem abból táplálkozok. Az a gond, hogy nem azért csinálom, mert nekem kijelentette az Isten azt az utat, amit egyébként az atyáimnak is kijelentett, meg a szüleimnek is, meg a testvéreimnek is kijelentett. Nem azt mondja a Biblia, hogy nekem új utakat kéne föltalálnom, olyan abszolút újat, amire azt tudom mondani, hogy na most én überelem az összes utat, ami eddig létezett. Nem erről szól, mert akkor ez nem testvériség volna, hanem megint egy olyan hierarchia, egy egymás alá fölé rendeltsége, ahol mindig a frissen érkezettek, mondják meg, hogy honnan fúj a passzát szél. Nyilván nem erről szól, de arról szól, hogy anélkül, hogy ráhangolódnánk a mindenható Istennek a beszédére saját magunk, anélkül nincsen közösség. Egyszerűen nincsen. Tomi elmondta ezt a kutyás esetet, és fantasztikus példa volt, mi az, ami összehozza őket a kutya. És mi az, ami minket nem hoz össze, vagy amikor nem vagyunk együtt, akkor miért nem vagyunk együtt? Már nem feltétlenül fizikailag, de összegészében. Miért? Mert nincsen a közös. És mi a közös? Az, amit láttunk, amit hallottunk, amit tapintottunk, amire fölnéztünk, ami élmény volt ma, vagy tegnap előtt, amit azért osztok meg a Gáborral, meg az Erzsikével, meg a Jutkával, meg akárkivel, mert tudom, hogy dobban rá a szíve. Tudom, hogy amikor mondok valamit, akkor nem valamilyen ismeretlen dolgokként fog lecsapódni bennük, és azt mondom, hú, Zoli, hát ez valóban fantasztikus. Lehet, hogy megosztom a következő blogomba. És akkor azt mondod, hogy hát kösz. Ez nem blog téma, hanem egyszerűen egy belülről kitárulkozó jele annak, hogy a Krisztus munkálkodik. És hogyha tényleg az 1 Korintus 14-et nézzük, a klasszikus példa, hogy valahogy az volna normális, hogy mindenki, amit látott, amit hallott, amit érzékelt, arról tegyen bizonyságot. És amikor nincs ilyen, hát akkor meg kéne aláznunk magunkat a mindenható Isten hatalmas színe előtt, és kérni, hogy legyen ilyen. Persze ez is egy ilyen, tudod, a parancsszóra semmi sem megy. Meg azért azt is én nagyon jól tudom, hogy nem olyan kultúrából jöttünk, a zömünk nem olyan kultúrából jött, hogy könnyen megosztunk. Sőt, hát nagyon sokaknak például azzal is meg kell küzdeni, amit a Gábor már élete hosszabb ideje alatt már meg tudott küzdeni, hogy ne szégyelje, hogy ő egy lakatos. Másik egy óvónő. A harmadik esetleg egy zöldséges Tomi. Igaz, Tomi? Hanem ugyanolyan biztonsággal ossza meg nem azt, ami ő, hogy lakatos, meg zöldséges, meg tanár, meg professzor, meg esetleg csak óvónő, hanem azt, amit elvégzett benne az Isten. Azért ezt tanulni kell. Föl kell, hogy egy kicsit szabaduljunk abból a gátlásból, hogy én úgysem érek semmi, nekem rossz a beszélőkém, nincsen ékes szólásom, egy csomó minden alól nyilván föl lehet szabadulni, vagy föl kellene, ebben segíthet a közösség. Segíthet az, hogy igény támaszt a közösség. Hogy valóban ne az legyen, hogy megszokott dolog, hogy vasárnap kiáll a kispista, aztán majd ő úgy is beszél, neki van ékes szólása, sőt, kapcsolata is van az Istennel, sőt, bibliaiskolát végzett, és mondhatnám még az előnyöket, ami könnyűvé teszi az ő számára a kommunikációt, miközben elsikkad a lényeg. Az a dolog, amit Jézus annyira szépen fogalmazott meg a Máté 23-ban, amikor azt mondja, hogy ne hivassátok magatokat tanítóknak, doktoroknak. Mai szóhasználatban szívesen hozzátenném, hogy pásztoroknak, lelkipásztoroknak, papoknak, atyáknak, azt ő is mondja, ha mert, és mit mond, mert ti mindnyájan testvérek vagytok. Ez az alapállapot, nincs más állapot. Ez van, testvérek vagyok. Láttatok már olyan családot, ahol a testvérek nem beszélgetnek, egyszerűen abból a félelemből, hogy hát, láttatok, tudom. De most mondta elé, Robert volt ilyen, meg van ilyen, de ott mindig jön Jézus a hídépítő. De azért van ideál képünk arról, hogy a család az valahogy úgy működik, hogy különösen kiskorban, amíg még nem 40 évesek, és már nem rakódik rájuk egy halom dolog, hogy hát azok bizony beszélnek. Nem habitusbeli különbségek, tehát alkati kérdések szabályozzák a párbeszédet, nem az, hogy testvérek. Időnként megbokszolják egymást. És nem sértődnek meg, és nem jegyzik meg egy életre, hogy aztán utána soha többi szóba ne álljanak a 6 éves, a 4 évesse, mert mit tudom én valami rosszat csinál. Na, de ezek már a részletek. De mondja, hát hogyne.
Kutyatartás, kutyasétáltatás lakásban nem egy új vallás?
Hát dehogy nem. Hát és mondhatnánk jó néhány ilyet. Igen. Nem tudom, hogy vallás, de azt gondolom, hogy pótcselekvés. Ha mondjuk nem arról van szó, mint az én kisfiamnál, hogy nagyon szereti az állatokat, és mi boldog örömmel segítünk neki abban, hogy megtanulja a természettel való kapcsolatot, de ne írja fölül a szülővel, a testvérekkel, meg a közösséggel való kapcsolatot. Hangsúlyozom, nézzünk magunkba, miről beszélünk, amit örököltünk, ami hiába való életünkből, időnként az elődeink hiába való életéből, vagy valami más. A szív teljességéből szól a száj. Mi van a szívünkben? Ki van a szívünkben? Hát ezer példát mondhatnánk, csupa ilyen szép igéket, és akkor már én is elkezdeném gerebjézni, amit nem akarok. De azt szeretném, hogyha ennek a súlya a szívünkön lenne, hidd el, amilyen elvárásaid vannak a testvéred felé, azt mutatja, hogy honnan táplálkozol. Ha akármilyen egyébből táplálkozol, mint sem ami a Krisztus, akkor ezek az elvárások, ezek a gondolatok, ezek a harcok, teológiai viták, finom és kevésbé finom formában, az egymás alá és fölé rendelésére való késztetés. Időnként ebben a szkanderben csak annyit szeretnénk, hogy megbizonyosodjon a másik, hogy én azért még egy picit jobban értem. Én még hozzá tudok tenni még 3 olyan igét, amit ha te tudnál, akkor megfordulna a teljes rendszered, és már abban hinnél, amiben én hiszek. Szóval ezek a szkanderek, ezek biztosan, hogy nem abból táplálkoznak, aki munkálja a szívünkben ugyanaz a lélek, ugyanazt a valóságot, ugyanazt a látást. Ez nem azt jelenti, hogy egyforma módon fogunk azonnal eljutni az Isten ismeretének teljes egységére, és nyilvánvaló, hogy ezért is ad Isten ajándékokat a gyülekezetnek. De azon túl, amit tanít, ez a fogadjátok be egymást. Az viszont feltétel nélkül. Nem csupán megbocsájtásról szól. Arról szól, hogy fogad be, mielőtt még vétkezett volna, és ha vétkezett, akkor is. És a zöldséget teszik, akkor is. És a húst teszik, akkor is. És az egyik napot különnek tartja a másiknál, akkor is. És hogyha, mit tudom én, ilyen-olyan teológiai nézetei vannak, amivel te nem értesz egyet, akkor se gúnyold ki azokat a teológiai nézeteket. Ne csinálj belőle, már csak az olyan módon sem, hogy azzal kerülsz föl, hogy egy picit megfricskázott, hogy a te gyülekezeted, vagy a te vallásod, vagy a te múltad, hát azért az tele van ilyen rossz dolgokkal, ilyen homályos rossz dolgokkal. Ne csináld, fogadd be. És amiről szívesen beszélni, de arról most nem fogok beszélni, az, hogy egyedül a befogadás teremti meg azt, hogy megváltozzon a környezet. Ott kezdődik. Fogadjátok be egymást, ahogy a Krisztus befogadott titeket az Atya Isten dicsőségére. Ugye Róma 15. És ez megváltoztatja az életet. Az enyémet megváltoztatta. Ebben egészen bizonyos vagyok. Késznek lenni befogadni. És tanulgatok? Persze, én is tanulgatok. Meg azért én is időnként kiütközik az óemberem, ami bármennyire úgy látszódik, hogy én ilyen közlékeny ember vagyok, alapvetően egy nagyon gátlásos ember vagyok. És csak akkor, amikor Isten belelökdös a kapcsolatokba, akkor indulok el és teremtek kapcsolatokat, de ez egy más történet, viszont itt kezdődik. Fogadjátok be egymást, de ahhoz, hogy befogadhassátok egymást, befogadhassuk egymást, fogadjuk be az Istennek az üzenetét. Keressük, szeressük, értékeljük. Szelídséggel fogadjátok be, itt kezdődik a B-oltatott igét. Szeretem a Károlyit egyébként nagyon, hogy B-oltatott. Hol mondanak ma már ilyet, hogy B-oltatott igét? De mégis annyira jól kifejezi azt, amit gondol erről az Isten. Fogadjátok be az igét, és akkor be tudjuk fogadni egymást. És ha befogadtuk az igét, akkor lesz miről beszélni. És akkor arról fogunk beszélni, amit bennünk termet meg az Istennek a lelke, ami időnként egyezik azzal, amit az apám, édesanyám gyülekezeten, akármilyen múltbéli tapasztalatomban már Isten lelke kimunkál, de akkor is friss lesz, napi manna lesz, nem lesz büdös. És hát ugye, honnan lehet megismerni? János azt mondja, hogy ő mindezt azért teszi ezt a megosztást, ugye Péter itt azt mondta, hogy míg a sátorban van, addig ő éleszkedni akarja egyébként eltompuló lelkiismereteteket. János azt mondja, hogy mindezt azért teszem, hogy közösségetek legyen egymással, és közösségetek legyen velünk, mégpedig az a közösség, ami nekünk van az Atyával. Érzitek a láncot? Én most eldaráltam. De a közösség a lényeg. A közösség akkor van. Nem felszíni és formális közösség. X vallást, így hívják, Nazarénus Baptista, amit itt elmondott, református. Fogadjátok be egymást, hogy közösségetek legyen egymással, mert a befogadás a közösség alapja, és az, hogy amit láttok, hallottok az Istentől, arról tegyetek bizonyságot, és akkor ez valami különös dolog, mert akkor elindul egy lánc. Közösségetek lesz egymással, mégpedig az a közösség, ami nekünk van az Atyával, mert mi arról tettünk bizonyságot, amit mi láttunk, mi hallottunk, mi tapasztaltunk. És ez a garanciája annak, hogy ami átmegy hozzátok, az életet teremt, és közösséget teremt közöttetek is. Nem felszínes, nem vallási alapon létrehozott frakciókat, hanem igaz közösséget. Enélkül nincs igaz közösség. Enélkül csak vallások vannak. Enélkül csak megosztás van. Semmi más nem tud lenni. Ha nem az Istenből táplálkozunk, akármit csinálunk itt helyben, és megyünk haza a saját gyülekezeteinkbe, és csinálunk a saját gyülekezeteinkbe, nem tud Isten szerint való közösség lenni abból, hogy én elmondom, hogy mit hallgattam a YouTube-on tegnap előtt. Biztos, hogy nem. És nem csak azt mondja, hogy közösségetek legyen egymással, méghozzá az a minőségi közösség, ami nekem van az Atyában. El tudod mondani? Azért teszel bizonyságot a másiknak, mert olyan minőségi közösségünk van az Atyával, hogy azt szeretnénk, hogy ez a minőségi közösség, ami egy valós, igaz közösség, ez természetes módon a másiknak is a része legyen. El tudjuk mondani? Vagy pedig visszahúzódunk és azt mondom, hát nekem sincs minőségi közösségem az Atyával, mit tudnék én mondani neki? Pedig itt kezdődik, apróban. Nem nagy dolgok, nem kell rögtön ilyen hatalmas közösségnek lenni, de amit ma kijelentett az Isten, az az enyém. Amit nem jelentett ki, az ez, hogy a Rázsó Robi, beszéljen róla ő. Én nem tudok róla beszélni. Ha megkérdezik tőlem, hogy mit gondolok a 666-ról, akkor azt mondom, hogy testvére, lehet, hogy gondolok róla egy-két dolgot, de hogy nekem nem jelentett ki az Isten, az teljesen biztos. Beszéljen róla az, akinek kijelentett az Isten, ha van ilyen. Ha nem, akkor napoljuk el a kérdést. Szóval ez egy más vetület. És azzal folytatja, és ezzel fejezném be, nem csak azért, hogy közösségetek legyen, hanem hogy egy ti örömötök beteljék. Annyira fantasztikus. Annyi megszomorodott keresztényt láttam. Annyi örömtelen hívő embert láttam. Annyi magábaroskat, csukját magára húzó, benn él valahol egy közösségben örömtelen életet. Időnként lehet generálni az örömöt különböző programokkal. Rá lehet szervezni embereket, amik örömtelinek tűnnek. Menjünk ki és evangelizáljunk. Nem vagyok az evangelizálás ellen, de hogyha ez az örömtelenségünknek az ellenpólusa, akkor nem biztos, hogy eléri a célt. Nem biztos, hogy örömteli embereket fog létrehozni. Hanem olyan örömteleneket, mint amilyenek mi vagyunk, akik rájuk zúdítjuk az evangéliumot, amit talán még mi se éltünk meg, ami nem kijelentés, nem manna, nem friss, hanem mert ezt hallottam, és ezt tanították nekem most már x év a gyülekezet, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ebből nem származik öröm. Egymás között is olyan különös nézni, hogyha nincsen öröm egy közösségben, akkor okosságok lehetnek, de valószínű, hogy hiába vagyunk egyre jobban annak a személyes kijelentésnek, ami nem csak közösséget teremt, hanem azt a közös örömet, amire azt mondta, hogy az a célja az Istennek, hogy beteljék. És akkor gondoljátok bele, hát nem erről szól Jézus. Akkor azt mondja, hogy úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hát, hogyha ebből a közös tűzből semmi, csak hamu meg parázs van, hát ebből nagyon nehéz lesz a világnak látni a mi mennyei atyánkat és dicsőíteni. Viszont abból az örömből, amit Isten szent lelke munkál a szívünkben, abból a közösségből, ami abból onnan táplálkozik, hogy felelősség tudatunk van, hogy arról szólunk, amit bennünk az Isten elvégzett, de azt nem szégyeljük. Azt nem szorítjuk hátra csupán azért, mert én úgy gondolom, hogy én csak egy egyszerű kubikus vagyok, hol van nekem szabad, hanem megosztjuk. Akkor árad az élet és árad a közösség, és hát akkor Isten rá tud bízni embereket, de majd ez egy másik téma. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk az ígéért. De még inkább hálásak vagyunk azért, hogy te úgy rendezted el, hogy hatalmad, erőd és akaratod azt, hogy megjelensd a te ígédet a mi szívünkben. Kérünk, bocsáss meg, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk, gyakran áthágjuk a természetes útját a növekedésnek, elébe próbálunk vágni, nagyon gyakran mi is olyan áldozattal füstölgünk a te oltárod előtt, ami nem tőled való, és utána csodálkozunk, hogy nem élet, hanem halál származik abból. Úgyhogy kérünk, segíts! A te lelked tudja megeleveníteni az igét. Mi nem tudjuk. Lehet, hogy nagyon értelmesen el tudjuk mondani, de abból még mindig nem lesz élet. Úgyhogy kérünk, tanítsál bennünket személyesen, jelensd ki magadat nekünk személyesen. Segíts, hogy ne érjük be kevesebben, soha, egyetlen nap se érjük be kevesebben, mint sem, hogy keressünk, hogy lássunk, hogy halljunk, hogy fölnézzünk rád, nem csak ilyen nagyon elméleti úton, amikor ilyenekről beszélünk, hanem a csöndességben, vagy a kevésbé csöndességben, igazából minden pillanatában az életünknek, hogy közelebb kerülünk ahhoz, amit hallunk Páltól, hogy mit jelent, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amen.